Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Virtes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Keddi adásunk tartalmából.
Ferenc pápa reggeli homíliája. A püspök anyájáért van.
A Szent Atya a római egyházmegyéhez. A gyengétség forradalmára van szükség.
Kegyhelyek és zarándoklatok Közép-Kelet-Európában. Interjú Orosz Lóránt Ferences atyával, a Mátra-Verebélyi Szentkóti Nemzeti Kegyhely igazgatójával.
Ferenc pápa kedreggeli homíliája a püspök anyájáért van. Pál apostol 3 éves efezusi tartózkodás után búcsút vesz az egyház presbitereitől, mert a lélek ösztönzésére Jeruzsálembe kell mennie, áll a mai olvasmány középpontjában. Az apostol pedig engedelmességet tanúsít a Szentlélek iránt, és szeretet tölti el anyája felé. Imádkozzunk, hogy minden püspök ilyen legyen, kérte Ferenc pápa kedreggeli homíliájában.
Ez egy erős szakasz, mely megérinti a szívet. Ugyanakkor ez a szakasz megmutatja minden püspök útját, hogyan kell viselkedni a búcsú órájában. Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában tartott kedreggeli szentmise homíliájában az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szövegét értelmezte és alkalmazta a püspökök küldetésére.
Szent Pál azzal a vallomással búcsúzik híveitől, hogy ő az életét egészen Isten ügyének szentelte. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjetek meg Istenhez, és higgyetek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem, ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek.
Ferenc pápa a személyes hangú beszámolóból azt emelte ki, hogy Pál apostol a búcsúzáskor egyfajta lelkiismeret vizsgálatot tart, elmondja, hogy mit tett a közösségért, majd aláveti magát az ítéletüknek. Pál inkább büszkének tűnik, sem mint objektívnek. Valójában két dologgal büszkélkedik, egyfelől saját bűneivel, másfelől pedig Jézus Krisztus keresztjével, mely megváltotta őt.
Lelkiismeret vizsgálata után megvallja, hogy a lélek ösztönzésére Jeruzsálembe kell mennie. Ferenc pápa ezt a részt így magyarázta. Ez a püspök tapasztalata a püspöki, aki meg tudja különböztetni a lelkeket, vagyis mikor szól Isten szent lelke, és mikor szól e világ lelke. Pál apostol valamiként tudja, hogy üldöztetés vár rá, megy a kereszt felé, és ez eszünkbe juttatja Jézus jeruzsálemi bevonulását. Jézus belép a városba, hogy szenvedjen, és Pál szintén a szenvedés felé tart. Az apostol felajánlja magát az Úrnak, mert engedelmes. Erre kényszeríti a Szentlélek. A püspök az, aki mindig előre megy, de a Szentlélek szerint. És ez Pál apostol, emelte ki a pápa.
Az apostol végül könnyek között búcsút vesz a jelenlevőktől, majd tanácsokat ad nekik, a testamentumát, mely nem egy evilági testamentum, nem tárgyi örökség. Nem tanácsolja ezt a dolgot arra, egy másikat amarra hagyok. Ez egy evilági végrendelet. A püspök első nagy szerelme Jézus Krisztus, a második pedig a nyája. Örködjetek magatok fölött és a nyáj fölött.
Siete vescovi per il gregge, per custodire il gregge, non per arrampicarti in una carriera ecclesiastica, no?
Anyáért vagytok püspökök, hogy őrizzétek a bárányokat, nem pedig azért, hogy egyházi karriert csináljatok. Nem.
Pál Istenre bízza presbitereket, abban bízva, hogy ő majd vigyáz rájuk, és segíti őket. Aztán visszatér saját tapasztalatára, kijelentve, hogy soha nem kívánta más ezüstjét vagy aranyát, vagy valakinek a ruháját. Pál testamentuma tanúságtétel és üzenet is, valamint egy kihívás.
Io fatto questa strada, continuate voi.
Én megtettem ezt az utat, most ti folytassátok. Mennyire távol áll ez a testamentum az evilági végrendeletektől? Ezt erre hagyom, azt arra, amazt amarra. Mennyi minden? Pálnak ellenben nem volt semmije, csak az Isten kegyelme, az apostoli bátorsága, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása és az üdvösség, amit az Úr adott neki.
Amikor ezt a szöveget olvasom, magamra gondolok, vallotta meg végül Ferenc pápa, hiszen püspök vagyok és búcsúznom kell. Éppen ezért kérem az Úrtól a kegyelmet, hogy el tudjak búcsúzni így. A lelkiismeret vizsgálatomban nem jövök ki győztesként, mint Pál, ám az Úr jó és irgalmas. A püspökökre gondolok, az összes püspökre.
Che Signore ci dia la grazia a tutti noi di poter concedarci così, con questo spirito.
Az Úr adja meg nekik a kegyelmet, hogy így tudjanak elbúcsúzni, ezzel a lélekkel, ezzel az erővel, a Jézus iránti ilyen szeretettel, ezzel a bizalommal a Szent Lélekben, zárta Ferenc pápa a Szent Mártaház kápolnájában tartott kedreggeli szentmise homíliáját.
Ferenc pápa római egyházmegyéhez, a gyengétség forradalmára van szükség. A pápa hétfőn este a római egyházmegye képviselőivel találkozott a lateráni Szent János bazilikában. Kötetlen szavaival a spirituális betegségekről beszélt. Ez volt a témája a plébániák önvizsgálatának, amely során az evangélium hirdetésének nehézségeivel foglalkoztak.
Ferenc pápa a találkozón összegezte az egyházmegyéje plébániáinak eddigi útját, miután meghallgatta a záró előadást, amely összefoglalta az evangélium hirdetése terén tapasztalt nehézségeket. Ezt az intenzív utat a plébániák számára Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása ihlette. Az egyházmegyei bizottság munkájának eredménye szerint aggasztó az ego mértéktelen növekedése, a keresztények szeretett közösségének hiánya a különböző egyházi valóságokkal, amelyek között nincs kapcsolat, a frenetikus ritmus, vagyis a túl sok pasztorális kezdeményezés, amelyek nem hagynak időt a reflexióra, hiányoznak azok, akik megtanítják az embereket imádkozni. A szegények nem képezik a közösség részét, és hiányoznak az evangelizálást végző személyek.
A pápa az összefoglaló előadást meghallgatva kötetlen szavakkal válaszolt négy hozzáintézett kérdésre. Először a gyökér kifejezésről szólt. A gyökér meggyógyításához szükség van segítségre, először is az Úrra. Egyedül ugyanis nem megy. Ezt követően vigaszt kell keresni egy karizmatikus lelkivezetőben, aki nem csak egy pap, de egy világi hívő, egy idős vagy fiatal ember is lehet. Végül pedig olyasmit érdemes olvasni, amely segít előre tekinteni.
Az egyházi testületet elszigetelő individualizmusról szóló kérdésre válaszolva megállapította, hogy a köldöknézés, az újdonság igézete eltávolít a szívtől, a középponttól. Egy pofonra van szükség ilyenkor, hogy magunkhoz térjünk és visszatérjünk a valóságba. Majd a népi vallásosság jelentőségére hívta fel a figyelmet a pápa.
A plébániai tevékenységekre felhasznált időről szólva a Szent Atya emlékeztetett, hogy a legnagyobb baj a harmónia hiánya. A harmónia megtalálását három tényező segítheti elő szerinte. Az Úr személye, a kézbe vett evangélium. A második az ima, beszélgetés az Úrral. A harmadik az irgalmasság cselekedetei.
Az utolsó kérdés a fiatalokat érintette.
Alienante pure della realtà.
A pápa a fiatalok kapcsán figyelmeztetett a valóságtól való elidegenedés veszélyére. Az emberi kapcsolatteremtés nehézséget jelent számukra, és állandóan a mobiltelefonjaikhoz vannak ragadva. Vissza kell őket vonzani a valós világba, anélkül, hogy tönkretennénk azt, amit a virtuális világ adhat. az irgalmasság cselekedetei visszahozhatják a fiatalokat a konkrét valóságba, hogy gyökereket találjanak az idősekkel folytatott párbeszéd által, mert csak akkor haladhatunk előre, ha tudjuk, hogy honnan jövünk.
A pápa őszintén megjegyezte, hogy a plébániákat általános fáradtság jellemzi, mint a irányt vesztettek volna. Ki kell lépni ezért önmagunkból, a saját bizonyosságainkból, kis csoportjainkból, amelyek önmagát középpontba állítóvá váltak. Ez a helyzet jó, hogy kiderült, mert arra ösztönöz, hogy kilépjünk magunkból Isten hívásának köszönhetően. Félelem nélkül hallgassunk Isten iránti szomjunkra és a nép kiáltó szavára, hogy ebben miként jut kifejeződésre az üdvösség iránti vágyuk.
Ferenc pápa ezt követően arra kérte egyházmegyéjét, hogy kezdjen egy kivonulást, egy exóduszt és egy új utat. Újítsa meg identitását Isten népeként, anélkül, hogy visszasírná azt, amit magunk mögött kell hagynunk. Hatékony eszközzé kell válnunk, a gyengétség forradalmát megvalósítva. Ne féljünk gyümölcsöt teremni. Lehet, hogy néhány hagyományos kezdeményezést át kell alakítani, vagy meg kell szüntetni. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha tudjuk, hogy hova, miért és kivel tartunk.
Kegyhelyek és zarándoklatok Közép-Kelet-Európában. Interjú Orosz Loránd Ferences atyával, a Máté Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely igazgatójával.
Kegyhelyek és zarándoklatok Közép-Kelet-Európában címmel május 15-én nemzetközi konferenciát tartottak a Római Magyar Akadémián, Magyarország Szentszéki Nagykövetsége szervezésében, együttműködésben Horvátország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, a Máltai Lovagrend és Szlovénia nagykövetségeivel. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Orosz Loránd Ferences atyát, a Szentkuti Nemzeti Kegyhely igazgatóját. Európát nem csak politikai, illetve gazdasági kapcsolatok, de spirituális erővonalak is összekötik, mint például a kegyhelyek és az oda szervezett zarándoklatok. Szentkút hogyan illeszkedik be ebbe a hálózatba?
Szentkút a fekvésénél fogva is beleilleszkedik az európai hálózatba, hiszen ugye ott vagyunk a szlovák határ mellett, és nagyon sokan jönnek hozzánk Dél-Szlovákiából, nyilván főleg magyar nemzetiségekben, nem csak azok, hanem vegyes házasságokból származók vagy szlovákok is. Egyszer már ez egy nemzetközi aspektust ad a Szentkúti kegyhelynek. A másik az, hogy amióta nemzeti kegyhely Szentkút 2006 óta, azóta nyilván megnőtt az ismertsége, megnőtt a látogatottsága, és hát a szokásos, körülbelül 100 km sugarú vonzás körzeténél jóval nagyobb távolságról is érkeznek hozzánk zarándokok rendszeresen, például Szapár környékéről, Bácsiumból, vagy Temesvárról, Bánságról, vagy akár Nyugat-Magyarországról is, illetve Szlovákiának, ahogy már említettem is, egészen Csallóközi, Pozsonyhoz közeli részeiről. Egyszer ez a összekötő kapocs, a maga a földrajzi település, másodszor nyilván az, hogy a zarándokok, akik például Lengyelországból mennek Medjugorjéba, hát előfordult már nem egyszer, hogy bicikli zarándokok például megálltak Szentkúton, ott éjszakáztak nálunk, és innen mentek tovább Medjugorje fele. Tehát ezek a jelenlegi nemzetközi kapcsolatok, ha úgy tetszik, illetve az, hogy Szentkút is része a Réte Mariana nevű nemzetközi máriás kegyhelyeket, nemzeti kegyhelyeket összekapcsoló hálózatnak, amelynek Lourdes gazdája.
Magyarország több nemzeti kegyhellyel is büszkélkedhet. Loránd atya előadásában ezekről beszélt.
Nagyon röviden ez a három nemzeti kegyhely. Ugye az első nemzeti kegyhelyünk az Mária Pocs volt 2005-ben, hagyta jóvá a Központi Konferencia, és pontosan rá 9 hónapra a Mátra Verebély Szentkút is, immár a latin rítusú hívek számára szintén nemzeti kegyhelyé vált, tehát így kettő van, egy a görög katolikusok és van egy a római katolikusok számára, Mária Pocs és Mátra Verebély Szentkút, és hát van egy harmadik nemzeti kegyhelyünk is, amelyet nem hívunk így, egyfajta lelki értelembe vett nemzeti kegyhely, az pedig Csíksomjó, ha éppen most itt pünkösd előtt vagyunk, amikor ott a legnagyobb búcsú van, amelyik nem csak a Kárpát-medencében, hanem Közép-Kelet-Európának is az egyik legnagyobb ilyen típusú vallási jellegű megmozdulásaihoz tartozik, pünkösdi búcsú.
Nagyon érdekes, hogy ezek a kegyhelyek hatalmas hálózatot alkotnak, és jelentős erővel rendelkeznek az új evangelizáció eszközeként is. Segíthetik ezt a fajta folyamatot. Hogyan?
Akik a kegyhelyre jönnek, azok nagyon-nagyon sokféle emberek. Van egy Erika nővér nevű ágostonos apáca Spanyolországban, magyar származású, akik ennek a közössége, az ő ágostonos monostoruk az El Camino mellett is szolgál, a zarándokoknak a szolgálatában állnak. És őt kérdezték egyszer meg, hogy ti hogyan tette különbséget zarándok és turista között. És akkor azt válaszolta a nővér, hogy úgy, hogy mi mindenki zarándoknak tekintjük. Én azt gondolom, hogy ebben sok igazság van, mert valahol azért akkor is, hogyha sokszor valók az arándokat is turistaként is elkezdnek. De valójában azért, akik oda jönnek, azoknak jelentős részük valamilyen fajta őszinte kereséssel jön, valamit szeretve. És hát azért is gondolom, hogy az új evangelizáció szempontjából a kegyhelyek fontosak, valamert bizonyos értelemben frontvonalban vannak. Az ember azt gondolna, hogy a kegyhelyre azok látogatnak el, akik aztán tényleg abszolút vallásosak, sőt, hát annak is az elitjébe tartoznak, de valójában részben igaz, részben pedig az az igazság, hogy nagyon sok olyan ember jön, aki mindenféle hivatalos egyházi kerettől egészen távol áll. Akár a vallásosságnak a gyakorlásától, az egyház előírásai szerint, vagy akár az egyháztól, mint szervezeti valóságtól, akár a templomtól, mint a saját plébániájától, vagy saját plébániatemplomától, mint szent helytől. És ezeknek az embereknek a számára, akik jönnek valamiért, mert szeretnének kiengesztelődni, valamilyen bűnüket letenni, szeretnének áldást nyerni az életükre, vagy valamilyen szeretetüknek az életére, vagy valamilyen megoldhatatlan problémájukat próbálják az Isten segítségével mégis mederbe terelni, hát az ő esetükben nagyon sokszor tényleg első evangelizációról beszélünk, amikor a hitnek az alapjait kell letenni. Úgyhogy igazándiból a zarándokokhoz intézett beszédeink, vagy az ő megszólításuk, az nagyon sokszor tényleg az alapokról indul.
Ferenc pápa Sanctuarium in Ecclesia kezdetű motu propriójában rámutat arra, hogy egész generációk identitását is meghatározhatják, befolyásolhatják ezek a kegyhelyek. A magyarországi nemzeti kegyhelyek hogyan segíthetik a jelenlegi ifjúság identitásának a formálását? Nem tudom, hogy egyáltalán sikerül-e megszólítani ezeket a legfiatalabb generációkat.
Én azt hiszem, hogy sikerül. Tehát, hogy arra gondolunk, hogy például ott vagyunk Szentkúta, Váci és az Egri Egyházmegye határán, és körülöttünk egész sok új katolikus iskola van. És ezek a katolikus iskoláknak is a jelentős része az megfordul Szentkúton. Tehát elhozzák a gyerekeket, akarják, hogy találkozzanak a kegyhellyel, találkozzanak a szüzanyával, találkozzanak az ott szolgálatot teljesítőkkel, úgyhogy egyszer ez. Aztán a másik fontos forma, amit ugye mi sokáig kommunizmus ideje alatt nem realizáltunk, ez pontosan a gyalogos zarándoklatoknak a reneszánsza, hogy az El Camino már javában virágzott a 70-es, 80-as évek, amikor nagyon keveset tudtunk róla. És nyilván ahogy felszabadult az ország, és lehetővé vált a vallásosságnak a nyilvános megélése, hát egyre több ilyen gyalogos zarándoklat van. A régi zarándoklatok élednek újjá, vagy újakat szerveznek, és ezeken a zarándok utakon sok fiatal is jár, meg természetesen nem csak egészen fiatalok, hanem idősebbek is, és nyilván őket is fogadjuk, sőt, igazándiból a par excellence zarándok, az a gyalogos zarándok, akit mindig az ember igyekszik, hát különös figyelemmel fogadni, akkor is a többiekre is próbál odafigyelni.
Lórán Ferences atyával, a Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely igazgatójával Somogyi Viktória készített interjút.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúzok a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.